Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 388-as számú énekét énekeljük. 388-as éneket az evangélikus énekeskönyvből. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
A mai Isten tiszteletünkön a 6-os számú liturgiát énekeljük, evangélikus énekeskönyvünk 6-os liturgiáját, amely az 54. oldalon található evangélikus énekeskönyvünkben. 6-os liturgiát énekeljük. Mint a most született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Szeretem az Urat, mert meghallgat. Meghallgatja könyörgésem hangját. Megmentette lelkemet a haláltól, lábamat az elbotlástól. Ezért az Úr színe előtt fogok járni az élők földjén. Amen.
Dicséret örök atyánknak, és ő egyetlen fiának, a vigasztaló léleknek, Szent Háromság egy Istennek.
Ha valaki Krisztusban van, új teremtmény az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, nem vagyok méltó arra, hogy kegyelmere, amellyel megváltunk, feltámasztásával készítettél nekünk. Mégis kérlek, Urunk, légy hozzám irgalmas, és támasz fel engem is az új életre, bűnbocsátó kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Szent örök Isten, nincsen hová lenne, bárhova futnék, te
testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsérjük Isten, mint mi félítlen,
rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, aki feltámasztottad fiadat a halálból, add, hogy kegyelmedből újjászületetten mi is új életben járjunk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltára előtti felolvasásul rendelt. Azt az igét, amelyet megírva János evangéliumában találjuk annak 20. fejezetében, a 19. verstől a 29. a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliumából olvasom a 20. fejezet 19. versétől. Így szól Isten igéje. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt ajtók záró voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehet, és így folytatta. Vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikét pedig megtartjátok,
azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai és Tamás is velük, bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, egy bizonyságtételt hallgassunk meg. Laci, légy szíves, akkor gyere. Bár most úgy tűnik, hogy mintha én hívnám ki, de ő jelentkezett bizonyságtételre. Gyere.
Erős várom, Isten.
Erős.
Egy bizonyságot szeretném tenni, amit az Úr úgy formált ki bennem, hogy hát én ezt nem is gondoltam volna. Egy héttel ezelőtt, vasárnap, amikor azt ünnepeltük, hogy amikor az Úr Jézus visszajött hozzánk, hogy föltámadott, azon a napon kaptam egy igét, hogy mármint, hogy ő e naptól fogva engem fölemel, vagyis emeltettem még ezt az igét, és kedden mentem el Farkas nagyapámhoz. Igazából én nem szerettem őt, nem tudom, hogy miért, de nem is vágytam hozzá úgy, hogy valamennyi, hogy megnézni, hogy egyáltalán hogy van. Aztán én elmentem, még akkor úgy, hát mondom, megnézem, hogy mi újság van vele, hogy megkérdeztem, hogy hogy vagy. És amikor ő, mert hogy ő elég beteg, szóval hát 78. éves, lényeg az, hogy tavaly ilyesmi időben, így húsvét környékén nagymamám halt meg, és papa úgy egyedül maradt. Azt mondta nekem így az ágyon fekve, hogy ő is, bár az lenne, hogy őt is már az Isten, hogy elvinni, mondom. Akkor szólaltam meg, akkor szólalt meg bennem az Úr, hogy ilyet nem kellene mondania, hisz őt is ugyanúgy szereti az Isten. Szóval ő mondta azt, hogy igen, tényleg bűnös ember. Elmondta a bűneit, meglátta, és ez volt így a lényeg, és akkor tudtam elmondani az én bizonyságtételemet neki, és utána beszéltem először Jézusról, mit tett értünk, hogy ő érte és mit tett, és így hát először olyan furcsának tűnt számára. Kérdeztem tőle, hogy amúgy érdekel az evangélium, mert olyan furcsán nézel rám, és mondta, hogy persze, kisfiam, nyugodtan mondja. Ennek is örültem, és akkor így folytathattam tovább, és akkor elmondhattam neki így, hogy tényleg, hogy az Úr Jézus téged is szeret, nem csak, hogy engem, téged is meghalt, és téged is, és hát így föltámadt, és ez olyan jó, hogy azt is tudom mondani, hogy nagymamám, tudom, hogy nem csak templomba járt, hanem imádkozott is minden nap, és olyan jó azt tudni, meg papónak is tudtam mondani, hogy ugye például ott van mama, igaz, hogy te is azt képzelt, most képzelted ezelőtt, hogy mert ő meghalt, te neked is meg kell halnod. És mivel, hogy én tudom, és hiszem is, hogy nagymama az Úr Jézushoz került, ezért így papóval elbeszélgetve láttam rajta, hogy ő is meghatódott és a bűneit megbánta, holott ő még nem tud úgy beszélni, mert gyógyszerek hatás alatt volt, és csak próbált volna, de közben elfelejtette, de én úgy nagyjából úgy értettem, amit elkezdett volna mondani, mert nekem is van ilyen néha. A lényeg az, hogy tényleg hát ez egyszerűen kimondhatatlanul, amit éreztem belőle, meg amit láttam rajta tényleg, hogy odafordul Istenhez, és elmondja, amit tett, amit megbánt, és így hát így
köszönjük szépen. Tehát feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Isten tiszteletünket folytassuk a 381-es számú énekünk eléneklésével. 381-es éneket énekeljük.
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Ezékiel könyvében, annak 37. fejezetében, az első verstől a 14-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Ezékiel könyvéből olvasom, a 37. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végigvezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a csontokról. Mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok meg az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én pedig profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profitálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr. A négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehely ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, hogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont, Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért profétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr. Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Ez is tényleg. Kedves testvérek, híradás jött a déli egyház kerületről. Olvastam a fraterneten, megjelent a cikk az ő közgyűlésükről, vagy legalábbis gyűlésükről, lelkészek, felügyelők jöttek össze, és ott a konferencián elhangzott egy elemző kijelentés is, amely arról számolt be, hogy a nyugati egyház milyen krízis helyzetben van, és beszámolt arról a missziói lelkész, hogy gyülekezetek szűnnek meg, templomokat zárnak be, jó esetben kulturális szintérre formálva a templomokat, rosszabb esetben szórakozó helyé alakítják, aztán még rosszabb esetben a szent dolgokból nevetséges dolgokat kreálnak, kigúnyolják azokat, és ezen élvezkednek a nyugati társadalomban. Magam is láttam, amikor a fiatal csapattal Londonban voltunk, az Európai Körúton, hogy egy egykor szebb időket látott míres kialakítású anglikán templomból részeg dülöngéző úri csapat jött ki, és amikor megkérdeztem a kísérőnket, hogy kik ezek, ez hajnal tájban volt, akkor mondta, hogy egy szórakozó helyre jönnek ki, ami egykor templom volt. És ott, ahol a szentek szentélye volt, ahol az oltár állt, ott a söntéspult állt, és az úri közönség ott múlott azok között, a falak között, ahol egykor az életnek a szava szólt. Engem ez döbbentett meg, én nem vagyok az épületeknek a rabja, engem nem hat meg hatalmas katedrális, de az meghat, vagy az megdöbbent, amikor az élet szava helyett az ördög, a sátán hirdeti az evangéliumát, és húzza magához az embereket. És jött ez az úri közönség is ki ebből az egykori templomból. Bizonyára egy jól átmulatott éjszaka után lehettek, legalábbis ahogy nem értem akkori helyzetüket, állapotokat.
igényben Ezékiel kap az Úrtól a lélek által egy látomást. Ahogy írja az igében, egy völgybe viszi el a lélek, és ott a völgyben száraz csontokat lát, nagyon kiszáradt csontokat lát. Nagyon kiszáradtak ezek a csontok, az életnek a minimális jelét sem mutatják már, tehát nem arról van szó, hogy most ott valaki meghalt, és már nem látszik rajta az életnek a jele, hanem már nincs rajta hús meg ím, hanem a csontok vannak ott, de már a csontok is teljesen ki vannak száradva. Na hát, nem kell bővebben magyarázni, hogy milyen lesújtó kép ez, ami megjelenik ott Ezékiel előtt. Nem kell magyarázni, hogy milyen megdöbbenés lehetett ott Ezékielnek a szívében, amikor ezzel találkozott. De hát azt kell látnunk, hogy egykor az Isten népe szebb időket látott meg, vagy látott, és Ezékiel idejében azt tudjuk, hogy Izrael népét babiloni fogságba vitték, magát Ezékielt is. Akik otthon maradtak Jeruzsálemben, azok fellázadtak az elnyomott ellen, ezért retorzióként még őket is szétzavarták és lerombolták az Úrnak a lakóhelyét. Tehát azt kell látni, hogy Ezékiel egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben, nagy nyomorúság idején vállalja a prófétai szerepet, Isten őt nagyon nehéz időszakban bízza meg azzal, hogy az üzenetét vigye a népéhez. Akkor, amikor babiloni fogságban vannak, akkor, amikor az otthon maradottak szétlettek zilálva, a templomot, az Istennek a lakóhelyét, ahol az Isten kvártét vesz, ahol az Isten megtalálható, ahová el lehet menni, amikor az ember Istennel akar találkozni, akár a bűnével is kezdeni akar valamit, mert amiről Laci beszámolt a bizonyságtételében, ez az új szövetségnek az adománya, hogy mi ott egy betegágy mellett a nagyapánkkal beszélgetve is az Isten szín elé tálhatunk, és a bűneink bocsánata Jézus Krisztus érdeméért, váltság haláláért ott valóság lehet. Annak idején a zsidóknak el kellett menni Jeruzsálembe, el kellett menni az Isten lakóhelyére, el kellett menni oda az Isten szín elé, és ott tudták a bűneiket rendezni. És hát szerencsétlen Izrael jelen pillanatban nem tudja a bűneit rendezni, mert Jeruzsálemi templom nem áll, az áldozat nem működik. Ezt csak úgy mellesleg megjegyezve, tehát az Úr népe fogságban van, az Úr háza pedig romokban áll. Tehát reménytelen a helyzet. Amikor ránéz az ember, azt mondja, hogy na hát itt akkor nincs tovább. Itt befejeződött, ebből még egyszer élet nem lesz. Tehát nincs lehetőség, semmi lehetőség nincs, száraz csontok, kiszáradt csontok, az életnek nyoma sincs, pusztulás, semmi reménység, semmi remény nem lehet az embernek. Ha visszatekintünk az egyház történelemre, és nem csak az Ószövetségre, hanem már hozzá csapjuk az Új Szövetséget is, tehát akár a kereszténység korában is, bizony sokszor megtapasztaltuk azt, hogy voltak ilyen kiszáradt időszakok az egyház történelem idején, amikor csonthátán volt, és a csontok már hús nélkül voltak, és le voltak száradva, és valóban semmiféle remény nem lehetett az ember számára. Sokszor került a keresztény egyház is fogságba, ugyanazt élt át egyébként, mint Izrael népe. Izrael népe is, amitől kiszáradt csontá lett, az volt, hogy fogságba került. Elsősorban az, hogy fogságba került. A keresztény egyház is sokszor került fogságba, talán az első fogsága az volt a keresztény egyháznak, amikor a nagy konstantinuszi fordulatban hatalmat kapott, és ezt a hatalmat egyébként elfogadta, és aztán hatalmasként próbálta élni az életét. Elveszítette azt, ami egyébként számára küldetés lett volna. És Jézus Krisztus azt mondta a nagy missziói parancsban, amikor mennybe, mielőtt mennybe ment, azt mondta, hogy menjetek el, tegyetek tanítványá minden népet. Tehát menjetek széles a világra, mindenhová menjetek el. És vigyétek az én evangéliumot minden emberhez. Tegyétek tanítványá őket. Aztán megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevén, és tanítván őket arra, amire én tanítottalak titeket. És én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Így éri az Úr, bíztatja az Úr az övéit. Tehát Jézus azt mondja, menjetek el minden néphez, az egyház pedig telerakta katedrálisokkal Európát, meg az egész világot is, és az egyház azt mondja, hogy jöjjetek. Egyébként még ez is jó, hogy azt mondja, hogy jöjjetek, de nem ez a küldetésünk, hogy azt mondjuk, hogy jöjjetek. Amikor írtam egy tanulmányt ezzel kapcsolatban, úgy átnéztem, hogy különböző felekezetek miképpen viszonyulnak ehhez a kérdéshez. Egy református
doktori dolgozatot néztem át, amikor egyébként egy nagyon evangéliumi gondolkodású ember írta ezt a dolgozatot, de még ő benne is az volt, hogy mi csináljunk olyan alkalmakat, csináljunk olyan közösséget, ami kívánatos lesz, és akkor majd bejönnek az emberek. Tehát még ő is az abban gondolkozott, hogy mi itt bent éljük úgy az életünket, hogy aztán majd ide bejöjjenek hozzánk emberek. Pedig az Isten azt mondta nekünk, hogy menjetek széles a világra, menjetek ki. És mint ahogy a Győri János bácsit sokszor emlegettem a testvéreknek, azért, hogy magam is megszégyenüljek az ő életvitelén, vagy gondolkodásmódján, hogy azt mondta, hogy amikor beállok a sorba a postán, hogy a csekket feladjam, akkor legalább két embernek elmondom az evangéliumot. Az előttem levőnek, meg a mögöttem lévőnek. És ez minden élethelyzetre ugyanúgy érvényes volt. És én is megszégyenül, sokszor állok a sorba, vagy állok valahol, ahol egyébként erről beszélhetnék, de nem beszélek, mert éppen, mit tudom én, gondolataim, ki tudja, hol szaladgálnak, meg milyen feladataim vannak, meg egyebek. De János bácsi ezt, amikor elmondta egy igehirdetésben, nagyon mellbe csapott. Hát így van, megyek az utamon, utazok a buszon, állok a sorban, szomszéddal beszélgetek, találkozok az utcán valakivel, és már rögtön, mint Krisztus küldötte, ezt szélesebb világra küldött ember, megyek és hirdetem neki. Tehát ez a mi küldetésünk. A kereszténység mindig egy mozgásban lévő közösség kellett, hogy legyen, és nem hívogató közösség. Nem az, hogy gyertek be, hanem ott a helyszín, ahogy Lacinak a bizonyságtételében volt. Nem hozta ide Borbágyon a nagyapját, hanem azt mondta neki, hogy itt vagyunk most az Úr szín előtt, és akkor beszéljünk arról, mi az, ami Istentől elválaszt. Hát a bűneid. Na hát akkor csináljunk vele valamit. Tehát nagyon jól csinálta Laci. Ez a mi küldetésünk. És ha nem ezt tesszük, akkor fogságba kerülünk, lehet ez a fogság az is, hogy van egy szép templomunk, és akkor milyen jó itt lennünk. Van egy jó gyülekezetünk, milyen jó itt lennünk. Van egy jó alkalmunk, milyen jó ezen az alkalom részt lenni. De az Istennek nem ez a célja. Az Istennek az a célja, hogy szélesebb világra, kollega, barát, ismerős, rokon, hozzuk őket abba a helyzetbe, hogy el tudjuk nekik mondani az evangéliumot. Mert az egyház a fogságában elfelejti azt a szeretetet, amit az Istentől kapott. Amit egyébként aztán a Jelenések könyvében az Úr a gyülekezet szemére is állja, hogy nincs meg benned az az első szeretet. És az első szeretet, Adámi László óta tudjuk, hogy erről prédikált itt egy csendes napunkon, hogyha emlékeznek rá a testvérek, tehát nyilván nem ő találta ezt föl, csak ő tette rá a hangsúlyt akkor itt a gyülekezetünkben. Az első szeretet nem az, amikor az Isten engem megváltott, megújított, és én rettentő nagy szeretettel vagyok az Isten felé, mert rendezte az életemet, és milyen jó nekem, hogy én az Isten közelébe kerültem, és tényleg az ember szíve tele van örömmel, örvendezéssel, Isten dicsérettel, hanem az az első szeretet, hogy az Isten akkor szeretett bennünket, amikor még mi nem szerettük őt, és elküldte az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust, és fölengedte a keresztfára. És azt mondja, hogy ez az első szeretet hiányzik belőled, mert ez az első szeretet, hogy téged az Isten az ő fia áldozata árán tudott kihozni abból a helyzetből, ez az első szeretet kell, hogy vigyen téged a másik ember felé, hogy ne maradjon abban, amiben benne van, hanem kikerüljön onnan, és megtapasztalja azt, amit te is megtapasztalhattál. Tehát Jézus Krisztus váltságában való új élet hirdetése a keresztény gyülekezetnek az üzenete, és hogyha ezt nem teszi, ha nem teszi meg azt, amire az Isten elhívta őt, akkor benne van az ő fogságában. Bekerült abba a fogságba, ami lehet egyébként a kényelemnek a fogsága, lehet a komfortnak a fogsága, lehet az egymáshoz való kötődésünknek a fogsága, de egy biztos, ha nem vagyunk egy mozgó gyülekezet, egy folyamatosan mozgó gyülekezet, akkor régen végünk van. A másik, az, hogy az Úr lakóhelye romokban van, Izrael népének ez a másik tragédiája, azért kiszáradt csontok, mert az Úr lakóhelye romokban van. Nem, nincs az Istennel, nem lehet az Istennel élő kapcsolatuk. Nem találják az Istennel való kapcsolatnak a forrását. Keresztényeknek is, a mi egyházunknak is, személyesen nekünk is
az a tragédiánk, attól száradunk ki, attól pusztulunk el, hogy az Istennel való napi kapcsolatunk, az Istenben való létünk nincs meg. Aztán sokan kipipálják azzal, hogy reggel olvasok igét, és akkor megvan a kapcsolatom az Úrral. Nem ez az Istennel való kapcsolat, hogy egyszer a napnak egy nagyon pici idejében oda koncentrálok arról, hogy az Isten egyébként létező valóság, és talán még szava is van hozzám, hanem az a benne lét, amikor ő bennem és én ő benne, amikor a gondolataim belőle fakadnak és irányítják az életemet, hát ez hiányzik, és hogyha ez nincs meg, akkor valóban az ember csontjai elkezdnek kiszáradni, és az élete az teljesen elmúlik, és jön helyette a halál. És eszembe jut az a kedves teológus hallgató, akiről talán beszéltem már a múltkor, ösztöndíjon van itt a Hittudom Egyetemen, és amikor eljöttek ide hozzánk, sehogy sem értette meg, amikor arról beszéltem neki, hogy a keresztény gyülekezet, a keresztény egyház, és úgy mondtam neki, hogy az én egyház képen, ami egyébként nem hasonlít ahhoz, ami általánosságban van az egyházról kialakított kép, akár az evangélikus egyházban is, az én egyház képen egy folyamatosan mozgó valami, egy mozgó közösség, ami sohasem stabilizálódik, és azt, hogy akkor üljünk rá a babérunkra. Én mindig azt akartam, amikor, hogy oké, rendben van, tehát elkezdtetek egy missziót, tudod, a misszió szépen fejlődik, eljutottak idáig, és akkor majd megnyugszottok, és akkor majd ott. De mondom, nincs ilyen, hogy megnyugszunk, tehát nem lehet megnyugodni, mert ha megnyugszunk, akkor belestünk a fogságba, és elkezdünk száradni, szárad rólunk le az élet, szárad rólunk le a hús, és ott leszünk majd száraz csontokként, mint amit Ezékiel is megprofétált. Nem tudunk más tenni. A jóléti társadalmakban, és amiről beszélt egyébként ott a déli egyház kerületnek a misszió lelkésze is, gyülekezetek bezárják a templomokat, megszűnnek a gyülekezetek, bezárják a templomokat, mert egyébként egy statikus közösségé váltak, akik még úgy nagyjából mozogtak is, mert olyan lelkész volt, hogy hozott létre tánccsoportot, meg ilyen kulturális csoportot, meg építettek teniszpályát, meg uszodát a templom mellé, ők egy darabig úgy elvoltak, el vannak magukkal, de egyébként ez már pótcselekvés, mert Isten nem arra küldött el bennünket, hogy ezt a tenisz egy jó sport, tehát ne gondolja senki azt, én azt mondom, hogy teniszezni nem szabad, vagy nem jó, hogy a teniszpálya van valahol, de a gyülekezetnek nem az a küldetése, hogy teniszpályán ráköltse az energiáját, meg az idejét. Mások aztán kicsit kegyesebb dolgokat csináltak, hogy tornyot építenek, meg harangot öntenek, tehát még egy harangot, meg pluszok dolgokat betesznek, pótcselekvésként azért, hogy lásson valami, hogy mozog körülöttünk. És rendeznek gyűjtéseket, meg adománygyűjtő bálokat, meg én nem tudom micsoda. És ezek a gyülekezetek, ezek a közösségek cél nélküliek, és folyamatosan pusztulnak el, folyamatosan halnak meg. Mert hát teniszpálya máshol is van, kulturális rendezvények máshol is tudnak csinálni, talán még magasabb szinten is. Teniszpálya is lehet, hogy még magasabb szintű, vagy magasabb szolgáltatásokat tud adni. Ezért a gyülekezetek lassan megszűnnek, és a templomokat meg eladják. Ami egyébként nem baj, eladják a templomokat, mert nem az épület tart meg. A gyülekezetek ne szűnjenek meg, tehát azok a közösségek, akiket Isten elhívott. Hogy aztán van templomok, nincs templomok, az részletkérdés. Sok gyülekezet egyébként bérel termeket templom céljára. Hát egy héten, egy-két órára miért tartson fönn egy épületet, igazuk is van. Ha egyébként nem használják úgy, mint mi hétközben is, hogy folyamatosan van itt mindenféle szolgálat. Tehát alapvetően, ha egy statikus közösségé válik a gyülekezet, akkor az életjelei elkezdenek kimenni belőle. Az igazi gyülekezet, amit egyébként Krisztus meg ránk hagyott, vagy amit Krisztus elképzelt a mi életünket, az egy folyamatosan mozgásban lévő, menjetek széles a világra, ne pótcselekvéseket hajtsatok végre, ne essetek fogságba, se a dicsőítésetek fogságában ne essetek, mert amikor tanítványokat kiküld, és mondja, hogy úgy Jézus, a nevedre még az ördögök is engedtek, akkor mondja, hogy ne ennek örüljetek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva. Tehát ne annak örüljetek, hogy mi mindent megcsináltunk már, ne annak örüljetek, hogy milyen sikeresek vagyunk, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennyek országába. Mert egyébként az a lényeg, Nehogy abban a fogságba essetek, hogy ti meg tudjátok még ezt is csinálni. Nehogy abban a fogságba esetek, még majd mi bánunk, határozunk meg a léleknek, hogy mit csináljon. És mi irányítjuk az Istennek a lelkét. Tehát fontos látnunk, hogy körülöttünk itt van az elveszetteknek a sokasága, akiknek találkozni kellene az Úrral, az Isten megváltó kegyelmével, és közben a kereszténység pedig fogságban van. A kereszténység a hatalmi fogságában van, hatalmi pozíciókban érzi magát. Az egyház Istent játszik, kedves lelkész barátom, aki nem mindig fogalmaz szalonképesen, de mindig olyan mély gondolatokat fogalmaz meg, és mindig úgy időszerűen. Most éppen az egyházzal kapcsolatban tette fel ezt a kérdést már a múlt héten, hogy a testvérek, hát kik a boldogok? És akkor persze ott van az igé, vagy boldogok, akik hallják az igét, és megcselekszik. Akkor miért mi választunk boldogokat? Hát az a boldog, aki hallja az Isten igét, és ezt megcselekszi. Kik a szentek, teszi fel a kérdést? Hát azok a szentek, akiket Isten kiválaszt az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban, és üdvösséget ad nekik. Tehát ki a szent? Én is az vagyok. Biztos, hogyha a testvérek elkezdenék boncolgatni az életemet, találnának ezzel hibámat. Nem tökéletes vagyok, hanem szent. Az Isten úgy tetszett, Istennek úgy tetszett, hogy kiválasztott. Az ő fiában megigazított. És én Jézus érdeméért vagyok szent. Meg sokan, akik ugyanezt átérték, hogy Krisztus megváltotta őket. Az egyház meg azt mondja, hogy én kiválasztok szenteket. Majd én fogom megmondani, hogy ki a szent. Az egyház hatalmi pozícióba kerül. És csodálkozunk rajta, hogy a csontjaink meg száradnak. Az egyháznak a csontjai száradnak, mert tönkre tesszük azt, amit egyébként az Isten a szívünkbe adott. Hát miért mondjuk, hogy kevés ember boldog, mikor az boldog, aki hallja az Isten szavát, és meg tudja azt cselekedni, mert kap hozzá erőt. Az ige azt mondja, hogy akik Krisztusban megváltottak, akik elfogadták Jézus Krisztus váltságát, azok a szentek közösségében vannak. És a szentek közösségéért imádkozunk, akkor, amikor az apostoli hitvallást mondjuk. Ugye a szentek közössége. Azok, akik Krisztusban megújultak itt az evangélikus egyházban, ebben a gyülekezetben, az egyház más gyülekezeteiben, meg más felekezetekben. És akkor beépültünk Krisztus testébe, ki a maga helyére, ahová az Úr bennünket elhívott és bevitt. Tehát amit csinálnia kellene az egyháznak, azt nem teszi, és most ne arra gondoljunk, hogy na akkor azok a hitetlenek, meg mit tudom, rólunk beszél az ige. Tehát amit kellene csinálnod, azt nem teszed, vagy kellene csinálnom, azt nem teszem. És elkezdem pótcselekvésekkel telerakni az életemet, elkezded pótcselekvésekkel telerakni az életemet, fogságba kerülsz, az Isten pedig távolra kerül az életedtől, és már nem ő irányítja a gondolataidat, hanem berögződött tradíciók, sémák, amelyeket megszoktál, amelyeket lemásoltál, azok viszik az életedet előre. Csak hát ez az egyháznak a halála. Ismerős az a történet, biztos én is meséltem már sokszor, hát nyilván könyvben is lehet olvasni, hogy az a szerzetes, aki egy nagyon komoly lelki életet élő szerzetes volt, tisztelték őt a szerzetes társai, és figyelték, hogy hát miért ilyen szent életű ez, miért lát ilyen tisztán az Isten igéjében, miért tudja az Úr megáldani ilyen bőségesen ezt az embert. És akkor látták, hogy egy macska van odakötve az asztal a lábához, hogy a cellájában az egerek ne zavarják őt, amikor tanulmányozza a Bibliát. És a külsőség az volt, a szerzetes társak azt látták, hogy macska van az asztal a lábához kötve, és akkor elkezdtek macskákat gyűjteni, és mindenki kötött az asztal a lábához egy macskát. És azt gondolták, hogy akkor ők is olyan szent életű, olyan megáldott emberek lesznek. Na hát, sok ilyen sémánk van, amit úgy gondolunk, hogy ha megcsináljuk, akkor majd mi is olyanok leszünk, vagy mi is Isten áldottai lehetünk. Közben az Isten nem a külsőséget áldja, meg nem a macska miatt volt áldott az ember. A macska csak az egereket hajtotta, ami az ő feladata. És ezért az ember felszabadulhatott arra, amire egyébként az Isten, amiben az Isten meg tudja áldani. Tehát az a csoda, az a csodálatos, hogy az egyház történet során nagyon sokszor volt ilyen száraz időszak, de azt is jól látni, hogy a száraz időszakokban az Isten hívott el embereket, prófétákat, olyan egyébként az egyház által eretneknek nyilvánított embereket, meg reformátorokat, akik belekiáltottak az egyház életébe, és azt mondták, hogy emberek, hát csörög a csont, nincs itt élet, valamit fordítsunk a keréken, mert nem működik a rendszer, fogságban vagyunk, az Isten eltávolodott tőlünk. Sok ilyen eretnek mozgalom volt, a Valdensek, meg a Bogumilok, meg aztán jöttek az előreformátorok, és aztán jött Calvin, meg Luther Márton, és aztán jöttek a Wesleyánus, meg a többiek, akik mindig tovább löpték az egyháznak a szekerét, amikor csörögtek a csontok, akkor az Isten tudta őket használni arra, hogy inak rakódjanak, meg hús rakódjon, meg aztán bőr húzódjon az egyházban lévőkre, és hát ebben a korban is azt látjuk, hogy csörögnek a csontok. Mert pótcselekvésekbe csúszik az egyház. Mert sokkal könnyebb egy mentálhigiénés eszközt megfogni, mint hogy az élő Isten színe előtt odaállni, hogy ítélj meg Uram, és küldjél el. Mennyivel könnyebb dolog az. Mennyivel könnyebb egy világi eszközt behozni, mint hogy az élő Istennel való kapcsolatot fölépíteni, és azt ápolni, és abban átélni azt, hogy az Isten megítél, meg az Isten aztán kiemel, meg fölemel. De ha ez nem történik meg az életünkben, akkor nem lesz igaz az a profécia, az a pozitív része a proféciának, amikor azt mondja az Úr, hogy kihozlak titeket a sírotokból, és újra népemmé teszlek benneteket, tehát megszabadítalak a fogságból, visszaviszlek a földetekre, az Úrházát fölépítem, és újra működik, újra csodálatos lesz az a rendszer, amit ti egyszer már megtapasztaltatok. Tehát az Isten egyébként nem hagyja el az övéit, az Isten újra és újra személyes reformációt is, de gyülekezeti reformációt is, meg egyházi reformációt is akarna. Amikor csörögnek a csontok, akkor küldi a prófétát, küldi a küldöttet, hogy értsd már meg, ne pótcselekvésekbe süllyedjél, hanem tedd azt, amire én elküldtelek. Menjél széles a világra, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te nem hagytál magunkra, elvégezted szolgálatodat, megfutottad a pályádat, és bennünket, akik évezredekkel később élünk is, élővé tudtál tenni. Köszönjük, Urunk, ezt az életet, ezt az új életet, amely által aztán mi megismerhetünk téged, meg a te akaratodat, hallhatjuk a te szavadat, ismerhetjük és tudhatjuk azt, hogy mire hívtál el, és mire szeretnél elküldeni. Add meg, hogy minden pót cselekvés nélkül, minden fogság nélkül tudjuk szabadon futni a pályánkat, és a veled való közelségben, a benned való létben, Urunk. Áld meg bennünket így egyenként, meg áld meg bennünket így, mint egy-egy szolgálói csoportot is, meg áld meg úgy, mint egész gyülekezetünket is. De légy egyházunkkal, az egész egyházzal, Urunk, hisz te odaállítasz a világ elé bennünket, mint a képmásaidat, hogy bennünk az egyházban megláthatja a világ az arcodat. Add meg, hogy jó tükrözőid lehessünk, hogy megláthassa a világ rajtunk, hogy ki vagy te, és mi a te terved, mi a te rended. Hálás a szívem, Uram, hogy a te ismereted új életedet szabadít bennünket. Add ezt a szabadságot a hétköznapjainkban, te dicsőségedre. Amen. Thank you. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Május első vasárnapja lesz, úrvacsorai közösségben leszünk az Úrral és egymással, és anyák napi ünnepséget is tartunk. Tehát az eddigi szokástól eltérően az Isten tiszteleten lesz az anyák napi alkalom. Tehát azokat az anyákat, keresztanyákat, nagymamákat szeretettel hívjuk és várjuk, és kérem, hogy hívják a testvérek is, hogy együtt adhassunk hálát azért, amit az Úr az asszonyoknak adott, anyák lehetnek, és az anyaságban olyasmit élhetnek át, amit egyébként mi férfiak sohasem. Tehát anyák napja lesz, és úrvacsorás istentisztelet, mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra. Hirdetem a testvéreknek, hogy az ébredési konferencia, amely június 22-től lesz majd sátorói helyen, könnyítésképpen kis cetliket gyártottam, nem sikerült szépen lefaragnom egyébként a széleit, tehát némelyik cikcakos lett, de attól függetlenül az adatokat rá lehet írni. Tehát aki nem tud interneten regisztrálni, bátran töltsön ki ilyen lapot, és majd akkor én is, meg mások is, akik ha sokan, akkor segítenek, hogy beregisztráljuk a testvéreket. Nagyon fontos konferencia ez, mint ahogy már többször említettem a testvéreknek, éppen emiatt, ami ebben az igében is benne van, hogy az egyház fogságba került, mi is nagyon könnyen belecsúszunk a fogság helyébe, és az Isten szeretne bennünket ébrezgetni, szeretne kihúzni ebből, és ezért bátorítom a testvéreket, hogy jöjjenek, és másokat is hívogassanak erre az alkalomra. A regisztráció tehát egy kis cetlivel segítve lesz. Előtte még a pünköst hétfői Biatorbágyi ifjúsági napot használhatják ki a fiatalok, hogy elmenjenek és közösségben legyenek egymással és az Úrral, tehát ott mindenféle különböző felekezetből lesznek ott fiatalok, mint ahogy már egyébként évek óta innen a gyülekezetből mentek néhányan. Tehát akik szeretnének menni 14-től 35 éves korosztályig, jelezzék Máténál, vagy Resánkatánál, vagy akár nálam is, kik azok, akik szeretnének elmenni, hogy segítsünk az utazás megszervezésében. Tehát pünköst hétfőn, június 9-én lesz ez az országos ifjúsági nap. Előtte pünköskor pedig a konfirmáció, tehát konfirmációi vizsga szombaton, konfirmáció Isten tisztelet pedig pünköst vasárnapján. Kérem a testvéreket, hogy a konfirmandusokat hordozzák imádságos szeretetben, hogy valóban ne pót cselekvés legyen a konfirmáció, hanem lehessen ez életújító a fiatalok számára. Biatorbágyon női hét lesz majd június elején is, meg júliusban is. A jelentkezéseket ne felejtsék el, akik szeretnének menni, ne felejtsék el, mert 3 hónap pala kezdés előtt már lehet jelentkezni, egyébként hamar betelnek ezek a hetek, főleg a nyári időszakban. Tehát akik szeretnének menni, azok regisztráljanak, ha nem tudnak, akkor bátran szóljanak, és szívesen segítünk a regisztrációban. Az imádságlevél, amely itt van a hírlevelünknek a hátulján, ez nagyon fontos szakasz, akik itt szerepelnek, kérték, hogy hordozzuk imádságban az életüket. Jó így is megélni a közösséget, hogy tudunk a másikról, és amikor a hét folyamán kezünkbe kerül ez a lap, akkor végig tudjuk nézni, és láthatjuk, hogy kik azok, akik kérték ezt. Fontos elem egyébként, ami már kevésbé a lelki része, hogy a személyi jövedelemadóról is lehet rendelkezni, akik szívesen adják az alapítványunk, illetve az evangélikus egyház javára a 2x1%-ot, azok itt ezekkel az adatokkal megtehetik, illetve ha szükséges, akkor egy ilyen betétlapot nyomtathatnak ki a honlapunkról is. Tehát több útja is van ennek. Nyilván ezek anyagi kérdések, de sok esetben az anyagi kérdések is lelki kérdésé válnak, mert sokszor, amikor el szeretnénk vinni, vagy menni valakikkel, és nincs rá forrás, akkor emberek maradhatnak el az evangélium közeléből. Tehát ez is fontos része az életünknek. Hát legyen a szívünkön ez az ige, ami Ezékiel könyvéből hangzott most a mai vasárnapon felénk, hogy a prófétai szót meghalljuk, és a prófétai szónak tudjuk engedni. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Befejezésül énekeljük 372-es számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy valóban hallhatjuk a Te igédet, de szent lelked által meg is érthetjük. És köszönjük, Urunk, hogy Te valóban boldognak mondod azokat, akik hallják és tudják cselekedni. És köszönjük, Urunk, hogy valóban át is élhetjük ezt, hogy valóban boldogok vagyunk, mert hallhatjuk a Te szavadat, és meg is tudjuk azt cselekedni a Te lelked által. Köszönjük, Urunk, hogy így készítesz, formálsz, alakítasz gyülekezeti közösségeket, formálsz, alakítasz egyházakat. Olyan jó lenne, Urunk, hogyha mindnyájunk szívében ott lenne az, amit olyan sokszor említettél és megfogalmaztál a gyermekeid, néped számára, hogy küldötteid, képmásaid lehessünk a világban. Add meg, hogy be tudjuk futni ezt a pályát. Meg tudjuk élni azt az életet, amit elénk adtál. Így köszönöm néked, Urunk, hogy sok szolgálót, szolgálattevőt adtál a gyülekezeti közösségünkben is. Hálás a szívem, Uram, hogyha visszatekintek a mögöttünk lévő évekre, erre a 21-nány évre, amely itt ebben a gyülekezeti közösségben is formálódott. Olyan sok mindenért lehet hálát adni. Olyan sok ember volt, aki a Te akaratodnak engedve tudott szolgálni. Hálás a szívem, Uram, azokért, akik már előre mentek, és a Te országodnak lakói már, és sok mindent tettek ezért a közösségért. Légy azokkal is, akik megrekedtek a hívő életükben, akiknek zátonyra szaladt az életük, vagy elkóboroltak. Add meg, hogy visszatalálhassanak hozzád, megtalálhassák a hozzád vezető utat, és megállhassd őket, hogy gyümölcsöt teremjenek azok számára, azok felé, akik felé küldesz bennünket. És köszönöm, Uram, hogy a Te lelked által láthatunk mi jövőképet, és lehet reménységünk, amikor saját magunkra nézünk is, hisz Te vagy az, aki meg tudod tartani az életünket, és Te vagy, aki meg tudsz áldani bennünket. Sok minden van előttünk, sokszor olyan kérdések és olyan feladatok, amelyeket erő felettének látunk, de köszönjük, Urunk, hogy Te vagy, aki életet tudsz lehelni, és köszönjük, hogy az élet él, és gyarapszik, és növekszik. Így áld meg bennünket, Urunk, egyenként, és hadd dicsérjük és magasztaljuk a Te nevedet, Urunk, mert Te egyedül vagy méltó erre, mert mi haszontalan szolgák vagyunk, ha mindent meg is tettünk, amit ránk bíztál. Így áld meg, Urunk, egyház megyénket is, áld meg Krisztiánt az esperesi szolgálatában, add meg, hogy az a lelkület, az a szívébe oltott cél, amit elé adtál, azt be tudja futni, és megállhassd őt, Urunk, ebben a szolgálatban is. Így légy azokkal, akik körülötte vannak, mellette állnak a szolgálatban. Add meg, hogy meg tudja áldani bennünket, Urunk, mint egyházmegyét is. De így kérünk, Urunk, püspökünkért, Habinyi Tamásért is, Urunk, Adnak, hogy a kerületi szinten is a te akaratod érvényesülhessen. Add a szívébe azt a látást, amit Ezékielnek is oda helyeztél a szívébe, Urunk, hogy megláthassa, mi a te terved az inakkal, a húsokkal és a bőrökkel, és lehessen a mi egyházkerületünk is a te áldásod alatt. És így könyörgünk, Urunk, egyházunkért, de egész Magyarország kereszténységéért is. Add meg, hogy akik eltávolodtak a te akaratodtól, akik beleestek valamilyen csapdába vagy fogságba, te szabadítsd őket, Urunk, és aki már a halál állapotában van, is tudjuk, hogy neked nincs lehetetlen, te onnan is föl tudod építeni őket. Segíts, Urunk, hogy minél többen téged dicsőítő, magasztaló, akaratodat kereső, igédet halló és az cselekvő gyermekeidé lehessünk. Köszönöm, Uram, hogy az egész teremtett világ is így van előtted, minden nyomorúságával, nehézségével, kilátástalanságával együtt. Add meg, hogy azok, akik politikai vagy gazdasági hatalmat kaptak, azok úgy tudjanak vele élni, hogy a te akaratodat keresik, látják, és te meg tudod áldani őket. Így kérünk népünkért, nemzetünkért, hazánkért is, Urunk, áld meg bennünket itt ebben a Kárpát-medencei valóságban. Te tudod, Urunk, hogy mi a terved velünk, és hogyan szeretnél bennünket megáldani itt Európában, és hogyan szeretnéd a üzenetedet rajtunk keresztül is továbbítani. Áld meg azokat, akik felelősséget vállaltak, politikai vagy gazdasági felelősséget is. Add meg, hogy szolgaként a te akaratodban járó és a népükért élő, önmagukat is feláldozó szolgákká lehessenek, hogy megáldhass bennünket, Urunk, és olyan néppé lehessünk, aki a te áldásodat hordozza. Tudjuk, Urunk, hogy nélküled semmik sem vagyunk, de veled mindent megnyerhetünk. Így köszönjük, Urunk, hogy társat, hozzánk illő társat készítettél és adtál. Köszönjük, Urunk, hogy a gyermekáldást az életünkbe adtad. Így adok hálát, Urunk, az anyákért, így anyák napja előtt is. Áld meg őket, Urunk, hogy azt a küldetést, amit egyedül ők tudnak befutni, azt a te akaratodban és áldásodban futhassák. És légy azokkal a gyerekekkel, akik már körülöttünk futkároznak, és áld meg így a gyerekórásokat is lent az alaksorban, hogy az igéd eljuthasson ideje korán a szívükbe. És légy azokkal a magzatokkal is, akik még anyaméhen belül vannak, te áld meg őket, Urunk, hogy úgy készüljenek a földi életre, olyan körülmények és közösség lehessen a családi közösség, ahol ők már áldásban részesülhetnek, és olyan közösségekbe jöhessenek, ahol téged megismerhetnek. Köszönjük, Urunk, hogy te így gondolkodol rólunk, és így szeretsz bennünket. Add meg, hogy ez a szeretet, ami tőled jön, az fele barátaink felé kiáradó szeretetté lehessen, és a szűkölködőknek általunk is lehessen megelégítetésük te általad. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.